Hét makulátlan módszer arra, hogy bevigyük az üzeneteinket mások fejébe. Mindenki szeretné, ugyebár, ha meghallanák, amit mond. Mindenki szeretne hatást gyakorolni a kommunikációjával, hiszen ezért is kommunikálunk. De nem mindenki szeretne ugyanolyan átütő hatást, mint például te vagy én, vagy a hozzánk hasonló vállalkozások. Az, akinek ugye feszített, előremutató vagy haladó szellemű céljai vannak, nem bízhatja véletlenre a dolgokat. És ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit kell mondanunk, hogyan kell mondanunk, hogy az emberek fejébe beépüljön az, amit mi mondtunk, és változtasson az ő gondolkodásukon, aztán a cselekedeteiken is, ahhoz tudnunk kell, hogy hogyan működnek az emberek. Ennek a működési modellnek azt a nevet adtam, hogy a befogadás 6 szintje, és nagyon röviden arról szól az egész, hogy az emberek 6féle módon fogadják be az információt, és ezt gyorsan át is vesszük. Az első az, hogy egyáltalán nem figyelnek, tehát oda se bagóznak, elmegy mellettük az info, amit te közölsz. A második az, hogy figyelnek, de nem képesek felfogni. Valahogy így beérkezik az agyukba az infó, de aztán ott a szerte foszlik, és aztán el is tűnik, mintha ott se lett volna. Ugye ez tipikusan az, amikre azt mondjuk, hogy pusztába kiáltott szó, illetve egyik fülén bement, a másikon meg kijött. Tehát ez az, amikor így látszólag figyelnek, de nem képesek felfogni. Felfogják, ez a harmadik, de nem képesek a rövid távú memóriából a hosszú távú memóriába átjuttatni. Ugye örök kérdés, hogy az, amit beveszünk az agyunkba, az mennyi ideig és milyen szinten marad ott, és hát az a tendencia van most jelenleg a világban, hogy mivel annyi információ meg inger ér bennünket, nagyon-nagyon nehéz átjuttatni a rövid távú memóriából a hosszú távúba az információt, ezért arra kell készülnünk, illetve azt kell alapvetésként elfogadnunk, hogy ez nehéz dolog lesz, tehát nehéz feladat. Negyedik szint, hogy átjuttatják a hosszú távú memóriába, ugye önmaguknál a fejükbe, de igazából sosem teszik a magukévá azt a gondolatot, amit mi közöltünk, így aztán a gyakorlati alkalmazás sosem valósul majd meg. Ez például olyan, mint amikor különböző pártállású vagy ilyen ideológiában hívő emberek tudják, hogy mit mondott a másik, fejből idézik a másik oldal politikusának beszédeit, de ugye nem azonosulnak vele, csak mint ilyen közvetítő közeg, vagy mint ilyen referenciára hivatkozó közegként tárolják ezt az információt, tehát bejutott, átjutott a hosszú távú memóriába, de hát a gyakorlati alkalmazás, tehát a cselekedetre váltás, az nem úgy valósul meg, mint ahogy mondjuk a politikus óhajtotta volna. Ötödik szint, hogy átjut ugyan a hosszú távú memóriába az információt, és a magukévá is teszik, tehát azonosulnak vele, de ennek ellenére a gyakorlatban nem fog megvalósulni. Például, amikor egy ismerősünk nagyon-nagyon lefogy, és mindenki kérdezi a tipjeit, meg a trükkjeit, hogy hogyan csinált ezt a lefogyást, és akkor az ismerős mondjuk elmondja, hogy naponta egy órát sétáltam, gyakrabban ettem kevesebbet, vagy jóval kevesebbet ettem, mint előtte, vagy nem ettem többé fehér kenyeret, vagy akármi, elmondja a trükköket, amik valószínűleg már a befogadók fejében is ott van, tehát mint biztos információ, tehát egyezik minden tekintetben a befogadó és a közlőnek az álláspontja, de ennek ellenére nem valósul meg a cselekedetben, tehát az illető nem fogja hasznosítani a gyakorlatban, hanem mint egy ilyen kis eszközkészletet tárolja a fejében, hogy ha majd egyszer tényleg le akarnék fogyni, akkor már van hozzá 38 szuper módszerem, amiket el is hiszem, hogy működnek, csak éppen nem alkalmazom. Tehát ez az ötödik szintje a befogadásnak. És a hatodik az, amikor átjut a rövid távú memóriából a hosszú távú memóriába az információ, meg is, tehát el is tárolódik hosszú távra, a magáévá is teszi a befogadó, használja is, tehát a cselekedeteiben is ez megvalósul. Például a fogyókúrás példánál meghallod, hogy hogyan fogyott le az ismerőst, és másnap te is elkezded, és megcsinálod, és neked is sikerül. Ez a hatos szint. Ahhoz, hogy valóban hatást érjünk el, és a kommunikációnk valóban kihozza magából a maximumot, vagy te kihozd a kommunikációdból a maximumot, ahhoz ezt a hatos szintet kellene folyamatosan elérni a lehető legnagyobb arányban, de hát ugye tudjuk, hogy ez nem mindig működik, de ahhoz, hogy ez nagyon-nagyon nagy eséllyel működjön, ahhoz most mutatok 7 káprázatosan jól működő módszert, hogy be tud vinni az üzeneteidet mások fejébe. Ezeket a módszereket bővebben nem fejtem ki, ilyen túlságosan bőven, mert mindegyik módszer gyakorlatilag egy külön tananyagot tudnak képezni, de elmondom a lényeget, és lesz még ezekről szó, tehát nekem is most az a célom, hogy eljussunk mondjuk az 5-ös szintre legalább, és aztán onnantól kezdve már a 6-os szintre már nagyon könnyű lesz eljutni. De az ügyesek a 6-os szinten is indulhatnak. Tehát kommunikációs teendők, hogyha a fentiekben tárgyalt 6-os szintet el akarjuk érni, és a következő 7 lépést akár folyamatként is értelmezheted, ami azt jelenti, hogy a következő 7 lépés, illetve következő 7 módszer, azok így egymásra is épülnek, ahogy elmondom őket sorban. Az első nagyon-nagyon lényeges és nagyon-nagyon nehéz lépés az az, hogy le kell rövidítenünk a mondani valónk lényegét egy, maximum 2 szóra. Ugyanis minél hosszabb a mondani való, egyrészt annál kevesebben értik meg, mert nagyon-nagyon kevesen vannak azon a tudati szinten napi 24 órában, vagy 12 órában, amíg ébren vannak, vagy 18 órában, ki meddig van ébren, ugye, hogy mindig befogadja az információt, de hogyha le van rövidítve, akkor azok könnyebben betalálnak. Tehát amikor el akarod találni egy céltábla közepét, akkor lőhetsz rá ágyúval, és akkor letarolod az egész táblát, de lőhetsz rá ilyen kis darts, kis eldobó nyillal, mert azzal is oda betalálhatsz. Szépen, finoman beilleszkedik a céltábla közepébe egy ilyen darts nyíl, és akkor ezzel ügyesebben lehet célozni. Nem kell letarolni mindig mindenkit az információval, 85 ezer körmondattal, mindenféle szempontokból megközelítve. Nagyon-nagyon röviden, tehát hogyha röviden össze akarom foglalni ennek a pontnak, ennek a lépésnek a lényegét, akkor azt jegyez meg, hogy röviden. És ennek ez majd nálad is működni fog. Második lépés, hogy az elnevezésekkel is ezt kell alkalmaznunk. Nagyon nehéz például termékeket elnevezni, vállalkozásokat elnevezni, mert szeretnénk sok mindent elmondani egyszerre, és így sajnos egyre hosszabban kommunikálunk, mert hiszen érzékeljük, hogy nagy a zaj, és hát ahhoz, hogy egyértelmű legyen a mondani való, ahhoz hát azért több szó kell, mint egy. Lehetséges, hogy azért már 4-5 szó is jó lenne, de például egy e-mail tárgymezőben a 10 szó az teljesen jól tud működni, és elég nehéz még 7-re is leredukálni, de akkor is meg kell próbálkoznunk, és hogy mutassak erre példákat a politikából, ugye kedvenc témám a politika, mert ott a kommunikációt mesteri szinten használják, és ott például a stop soros, az fantasztikusan jól működött. Nem kellett semmit elmondani, mindenki értette, hogy miről van szó, de most egy friss, ilyen elnevezés, ami Puzsér Róberthez kapcsolódik, ő a Budapesttel kapcsolatos vízióját a főpolgármesteri kampányával kapcsolatban úgy nevezte el, hogy sétáló Budapest. Majd erről lesz még szó, de 2 szó az egész. Az egyik az, hogy sétáló, a másik az, hogy Budapest, hogy mégiscsak értsük, hogy nem Debrecenről vagy Szegedről van szó. Én is szoktam alkalmazni ezt az 1-2 szavas elnevezést, így születtek meg az ilyen termékeim, hogy bűvölet, nyomáscsökkentés és hasonlók, de amikor olyan anyagaim vannak, például az online marketing alapok, na ott már lehetett érzékelni, hogy bár nagyon úgy tűnik, hogy 3 szóval jobban el lehet mondani, igazából nem jól működött. Tehát sokkal jobb az, amikor 1 szó, mert az a zseniális az egészben, hogy azok is értik, akik nem akarják érteni, akik nem akarnak odafigyelni. Tehát így lesznek, egy-két szóval lesznek az úgynevezett hívószavaink, hiszen ezek azok, és hívószavaink nem lehetnek körmondatok. A hívószavaink beszédesek lesznek, és mindig azt fogják előhívni az emberek fejében, amit mi akarunk. Harmadik lépés, hogy a csapból is nekünk kell folynunk, és gyakorlatilag súlykolnunk kell azt az egy vagy két szót. Nagyon-nagyon szomorú tény, de gyakorlatilag propagandát kell folytatnunk minden szinten, a kommunikáció minden szintjén, minden lehetséges platformján, minden csatornáján meg kell jelennünk valamilyen szinten, és ha jól csináljuk, akkor csak ezeket az egy-két szavainkat kell mondani. Mindjárt mondom meg megnyugtató másik lépést, nem kell kétségbe esni, hogy ki fogja, meg hol fogja akkor elmondani a mögöttes, hosszadalmas tartalmakat. A lényeg, hogy a harmadik lépés az, hogy ezt a nagyon rövid, nagyon ütős, nagyon lényegre törő, egyszerű, egyszavas hívószavainkat, ilyen gombnyomogató szavainkat a csapból is folyatnunk kell, például a saját weboldalunkon, blogon, Facebook oldalon, mások weboldalain, PR vagy akármilyen cikkek formájában, fórumokon, YouTube csatornán, hirdetésekben, interjúkban, vitákban, kérdőíveken, stb. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőségünk van különböző kivitelezésben, különböző platformokon, különböző csatornákon megjelenni, és minél több helyen jelenünk meg az embereknek, annál inkább az lesz az érzésük, hogy tele van velünk az internet, pedig lehetséges, hogy csak 8 különböző húrt pendítettünk meg, de aztán ezekből lesznek majd a szimfóniák. Tehát a csapból is nekünk kell folynunk. Az nem elég, hogy van egy saját weboldalunk, és hogy indítunk egy hirdetést, máshol is meg kell jelenni, hogy ez a sokszorozó hatás ez elérje a célját, illetve megvalósuljon. Négyes pont és négyes lépés az, hogy később, amikor már megvan a két szó vagy az egy szó, és ezt elkezdtük terjeszteni, később ez után és más platformokon, más formátumokban hosszasan is elmagyarázhatjuk, hogy mi van a rövid üzenetünk mögött. Elmondhatjuk, hogy Soros György kirabolja a világot, és migránsok így meg úgy, hát amit tudod, amit szoktunk hallani ez ügyben. Puzsér Robert is elmondja ezer variációban, hogy hogyan képzeli a sétáló Budapestet, és minden nap tesz hozzá valami olyat, amit mondjuk előző nap nem mondott el. Hívják őt mindenféle tévékbe, rádiókba, magazinokba, YouTube-os beszélgetésekbe, tehát rengeteg lehetősége adódik elmondani, és ő el is mondja, és mondja, és ha feltesznek valami kekec kérdést, arra tud válaszolni. Tehát alkalmazza még a gyakran ismételt kérdések megoldást is. Neked is valahogy így kell, hogy egy-két szóban meg kell fogalmazni a lényeget, majd pedig akár 80, 100, 250 oldalon is kell róla beszélni azért, hogy akiknek mélyebb információ kell, azok tudjanak tájékozódni. Tehát a korrektség az meglegyen a két szó vagy az egy szó mögött, és minden irányból legyen megközelítve, de nem a 250 oldalt kell mindig felolvasni mindenhol, hanem mindig csak azt a egy vagy két szót kell elmondani mindenhol. Aztán hagyni kell, hogy a kérdések felmerüljenek, és aztán azokra kell válaszolni. Tehát ha csak két szót mondasz, vagy egy szót mondasz, akkor felmerülnek kérdések az emberek fejében. Ha hosszasan magyarázol, akkor leold az agyuk, semmilyen kérdés nem merül fel bennük, az kattog esetleg, amit elmondtál, de nem biztos ugye, hogy átjut a gáton a hosszú távú memóriába. De hogyha csak egy szót mondasz, akkor kérdés merül fel, mert az agy ennél több információt akar. És az a jó, hogyha neked megvannak a válaszok a kérdésekre, csak azt kell elérned, hogy merüljenek fel ezek a kérdések. Tehát így ez a négy pont már így épül össze, így függ össze. Ugyanakkor van itt még egy plusz trükk, hogy a hosszadalmas kifejtésben, meg a hosszas magyarázatokban törekedni kell arra, hogy a Nem azt mondom, hogy egyszerűbben gondolkodunk, mert mindenki bonyolultan gondolkodik, hanem az éppen aktuálisan, mondjuk esetleg fáradt ember is megértse az egyszerű megfogalmazás révén az üzenet lényegét, vagy mögöttes tartalmát, ő is választ kapjon a kérdéseire, és az is, aki ilyen nagyon-nagyon szofisztikált módon szereti a dolgokat összerendezgetni, meg megfogalmazni, az ő számára is legyenek ott azok a körmondatok és hosszas leírások, amire neki van igénye. Tehát itt már lehet két célcsoport, tehát a két különböző ilyen kognitív állapotban lévő ember, aki egyébként egyik nap így működik, másik nap meg amúgy, tehát itt nem két különböző embercsoportra, hanem ugyanazon ember két különböző kogníciós állapotáról beszélünk. Tehát, hogy ilyenkor is megértse, meg olyankor is megértse, friss aggyal is megértse, meg fáradt aggyal is megértse, de vannak olyan, kialakulnak így a hosszadalmas magyarázat közben olyan frázisok, olyan mondatok, röviden, ütősen, hatékonyan, amiket le lehet szűrni, hogy ezeket mindig jó használni. Például, ha már Puzsér Róbertet említettem, neki van egy olyan frázisa, egy olyan bevált mondata a sétáló Budapest témájával kapcsolatban, hogy szó szerint ezt mondja, hogy Budapesten a levegő belélegezhetetlen. Nem azt mondja, hogy sajnos annyira nagyon koszos a levegő, poros, szállópor koncentráció, CO2, anyám kínja, autók, akármi, hanem ezt mondja, hogy Budapesten a levegő belélegezhetetlen. Mindig ezt így elmondja. Amikor arról kérdezik, hogy szerinte Tarlós István nem vezeti jól a várost, akkor elmondja, hogy Tarlós István regnálása alatt Budapesten a levegő belélegezhetetlen lett. És akkor, tehát mindig ott van az, hogy Budapesten a levegő belélegezhetetlen. Mert ez egy kép. Tehát ez egy hívó, egy előhív egy képet az ember fejéből, hogy állsz ott valamelyik körúton, elnézel így az autók fölött a házak homlokzatán, így végigfuttatod a szemed, és alig látod az ablakokat a smogtól. És ahogy veszed a levegőt, érzed, hogy nehéz a levegő. Na ez az 1, 2, 3, 4 szó, és hogy van egy nagyon bonyolult szó, a belélegezhetetlen. Ez egy ilyen, szinte egy dallam, egy vers, egy ilyen refrén, ami nem megy ki az ember fejéből. Na, így kell ezt csinálni. Tehát ez nyilvánvalóan nem így kelt fel Puzsér Róbert annak idején, amikor kitalálta, hogy na, elindulok a főpolgármesterségért, hogy ezt fogom majd súlykolni, meg ezt a szót, ezt, hogy belélegezhetetlen fogom használni, hanem ahogy egyre többet beszélt erről, meg egyre többet írt erről, kialakult ez, és látta, lemérte, leszkennelte a közönségén, hogy ez jól működik. Tehát ilyenekre oda kell figyelni, hogy ezek, ha előjönnek, hogyha kiderül, hogy valami ilyen nagyon jól működik, azt meg kell tartani, és azt szintén súlykolni kell. És ugye ez azért érdekes, mert Puzsér Róbert ilyen 5 millió féle módon el tudná ezt mondani, de mindig így mondja. És rá érdemes figyelni, mert ő nagyon-nagyon jól kommunikál. Ötös lépés, hogy az érzelmekre kell hatnunk. Ez ugye az alap a marketingben, az értékesítésben, a vállalkozásban, mindenben alap, és hát ugye elég nehéz ma már az érzelmekre hatni, mert mindenki ezzel operál. Van ennek egy olyan csapdája, ami ugye látszik a közéletben is, hogy trollkodással próbálnak az érzelmekre hatni, mert nem csak hatni kell az érzelmekre, vagy nem csak hatni lehet, hanem igazából fel is lehet korbácsolni azokat, és lényegében tök mindegy, hogy mit éreznek az emberek, ha mondjuk beszélsz. Ez ugye egy vállalkozó szemszögéből nézve, ez ilyen életveszélyes stratégiának tűnik, hogy úgy beszélsz, hogy közben mondjuk gyűlöletet, haragot, félelmet gerjesztesz másokban, de ők azt nem biztos, hogy konkrétan veled fogják összekötni, vagy rád fogják vonatkoztatni, hanem igazából az érzelmet arra használod, hogy bemenjen az információ. Ez egy ilyen nagyon-nagyon instabil, mocsaras vidék, ami működik akkor is, hogyha finoman, óvatosan és nagyon tisztességesen és semmiféle negatívumot meg nem említve használjuk, meg működik akkor is, ha valaki trollkodik egész életében, és előadja a bunkó troll módszert, Az emberek hol nevetnek rajta, hol meg komolyan bólogatnak annak, amit mond, de ami nagyon lényeges, ez nevezhetjük akár szomorú ténynek is, de nagyon lényeges, hogy átmegy az információ. Nem lesz pusztába kiáltott szó, nem lesz süket fülekre találás, nem lesz az, hogy nem ivódik be a hosszú távú memóriába, mert befog. Tehát egy ilyen megoldás azért terjedt el a világban, ez a trollkodás művészete, hogy már a politikusok is csak trollkodnak, mert sajnos működik, el kell fogadni, hogy működik. Természetesen nem kötelező ezt használni, csak tudni kell, hogyha ugyanolyan szuperfantasztikus vállalkozás, mint te vagy, elkezdi majd a trollkodásnak a eszközét felhasználni, akkor előrébb fognak jutni, mint te. Tehát erre fel kell készülni, hogy van ilyen. Itt az érzelmek felkorbácsolásán nem csak ezt értjük, hogy gerjesz dühöt, vagy szomorúságot, vagy valamit, hanem az is lehetséges, hogy ahogy a sétáló Budapest víziójában is megjelenik ez a dolog, hogy egy dinamizmust sugárzol a kommunikációddal. Tehát például igékből képzett mellékneveket használsz. Ez a sétáló, belélegezhetetlen, és hasonló szavak, amik bonyolultnak tűnnek, meg sok mindent rejtenek magukba, de pont ettől zseniálisak. Sokan szeretnének úgy az érzelmekre hatni, hogy vicceskednek, ez is jó, nagyon óvatosan kell ezzel is bánni, mert hiszen a legártatlanabb kacsintós smiley-ból is lehet sértődés, tehát hogy megfelelni mindenkinek úgy sem lehet, de az sajnos már nem nagyon működik, hogy ilyen kis cicás videók, meg cicás képek, meg ilyen nagyon megható idézetek és hasonlók, tehát ott van egy szint, ami alá azért nem érdemes lemenni, hanem hogyha úgy érzed, hogy ez mondjuk nehéz, ez az ötös pont számodra, akkor dolgozz inkább azon, hogy hogyan rövidítheted le, hogyan találhatsz egy megfelelő kifejezést a küldetésednek, a termékednek, a szolgáltatásodnak, vagy éppen az értékrendednek, amit mindenhol elmondasz, mert onnan indul ugye minden. Itt, hogyha ezen az érzelmi szinten, érzelmi lépésnél nem vagyunk profik, ez nem olyan katasztrófa. Az sokkal nagyobb katasztrófa, hogyha 5 szóval akarunk elmondani valamit, és utána meg trollkodunk. Tehát, hogy az már azért ugye így hosszú távon én úgy gondolom az emberiség meg a társadalom szempontjából az egy hosszú út lefelé a lejtőn, szerintem azon ne induljon el senki. A hatos lépés az, amit úgy neveztem el, hogy mémesítés. Ez azt jelenti, hogy olyan gondolati sémákkal kell dolgoznunk, amikhez hasonló már van a fejükben. Például a stopsoros azért működött többek között nagyon-nagyon jól, mert ez a stop, meg a megállítani valamit, ami nem akarjuk, hogy ránk telepedjen. Tehát amikor így felemeli az ember önkéntelenül a kezét, amikor valaki olyan közelít felé, akivel semmiféle kapcsolatot nem akar, és így a tenyerét előre tartja a kinyújtott kezével. Tehát, hogy ez egy olyan mém, ami már ugye megvan a fejekben, vagy amihez hasonló már van, és ehhez kell hasonlót létrehozni. A sétáló Budapest is ilyen, hogyha levegőt akarunk venni, akkor ugye az ember önmaga is élete során így lefuttat a fejében bizonyos gondolatmeneteket, amik nem biztos, hogy kampányokhoz, vagy bármiféle közéleti eseményhez kapcsolódnak, csak így elgondolkodik rajta egy ilyen jobb agyfélteklés állapotában, hogy vajon hogyan lehetne jobb a levegő. Hát jobb lenne, hogyha kevesebb autó császkálna, erre több lenne a zöld, ezáltal élhetőbb lenne a város, a gyerekeket ki lehetne engedni, stb. Stb. Ezek mind-mind mémek, és ehhez hasonló mémeket kell létrehozni, hogyha azt akarjuk, hogy rezonáljanak az emberek összerezonáljanak azzal, amit mondunk. A hatos lépés az, igazából röviden, hogy gondolkodj mémekben. Tehát mindenképpen legyen ott a fejedben, hogy mémek, 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 hogyan tudunk mémeket létrehozni, hogyan tudjuk mondjuk a sétáló Budapestet egy fotón megjeleníteni. Hát tökéletesen meg lehet jeleníteni. Hogyan tudjuk megjeleníteni egy fotón azt, hogy stop soros. Hát fantasztikus, nem kell hozzá grafikai Oscar-díj, hogy ezeket az ember el tudja képzelni. Ha meg tudjuk egy képen jeleníteni, akár csak itt a fejünkben, akkor tudjuk mémesíteni. Tehát ebben ez a hatos lépésnek a lényege, hogy tudjuk-e mémesíteni. Van erre egy kép, amit mi is esetleg elő tudunk kotorni az internetről, nem kell nekünk létrehozni, de tudunk-e egy beszédes képet rakni mögé? Mert ha igen, akkor az egy csomó mindent el fog helyettünk mondani. De a hetes lépés is ez a csúcspont, akkor egy meglévő mémhez kell kapcsolni a mondani valót, tehát még arról sincs szó, hogy neked kellene kitalálni, hogy hogyan lesz majd mém a mondani valódból, hanem hozzá kell kapcsolni már meglévő mémekhez. Ez vállalkozásoknál mindig a célközönségtől függ, hogy milyen mémekhez érdemes kapcsolni, de hát ha már a közéletnél vagyunk, akkor ugye fantasztikusan jól működik nem csak Magyarországon, hanem elég sok országban a rettegés, a gyűlölet, a veszteségtől való félelem, a kirekesztéstől való félelem és hasonló érzések, és akkor erre alapozzák a politikusok a mondani valójukat, és akkor mi meg itt nézünk, hogy hát ez meg hogy lehet, hogy az emberek ennyire rettegnek a nem létező dolgoktól. Úgy, hogy mindig mindenki retteg valamitől, és hogyha sikerül ezeket a húrokat megpendíteni, akkor bizony kórusban fogják az emberek énekelni a refrént, amit a szájukba tolnak, mert egyszerűen így működünk. És te is biztosan tapasztalod, hogy hiába van 1000 milliárdnyi jó dolog az életedben, hogyha jön egyetlen rossz, akkor onnantól kezdve azzal küzdesz, és nehéz az 1000 milliárdnyi jó dolog kontrasztjában szemlélni, mert egyszerűen arra rosszra akarsz koncentrálni. Így működünk, így vagyunk beállva, csak nagyon kevesen képesek arra, hogy ebből a rossz pillanatból felugorjanak a boldog pillanatoknak az emeletére. El kell fogadni, hogy ez így működik, senki nem butább azért, mert mondjuk hat rá egy ilyen gyűlöletkeltő vagy kirekesztő propaganda, egyszerűen pont betalálja az élete egyik olyan mémjét, ez az üzenet, amivel ő tud azonosulni, és onnantól kezdve összeívódik az a mondani való az ő éppen aktuális gondolatvilágával, mert ugye az emberek is változnak, tehát nagyon gyakran látni azt, hogy fiatalkorban valaki mondjuk szélső jobboldali beállítottságú volt, vagy utált egy márkát, felnőttként, vagy élemedettebb korban pedig már teljesen másképp gondolkodik. Tehát, hogy az emberek változnak, de mindig az üzenetnek akkor kell betalálnia. Tehát, ha akkor akarunk eredményt, akkor arra kell gondolnunk, hogy akkor, akinél betalál, az hogyan talál be. Oké, hogy 10 év múlva egy olyan ember, aki ilyen tűzzel vassal írtotta volna, amit mi mondunk, már másképp fogja gondolni, és azt fogja gondolni, hogy ó, de jó lett volna, akkor hallgatok erre az üzenetre, de nem tettem. Ez sajnos ebből a jövő héten nem veszel a családodnak tejet, kenyeret és egyéb akármilyen luxus cikkeket, tehát arra kell koncentrálni, hogy az üzenet az most hasson, most hozzon eredményt. És ennek a legfelső szintje, ami egyébként szerintem a vállalkozások nagyon-nagyon kis részének sikerül, de úgy mondom inkább, hogy nagyon-nagyon kis részének van erre szüksége, ez a meglevő mémekhez való kapcsolódás, és akkor az egy olyan hatású dolog, ami kiírthatatlan, tehát tényleg 20-30 évvel később is előidéződik az emberek fejében. Most ugye a lényeg az, hogy van 7 lépés, amik összefüggnek egymással, amik ilyen-olyan módon, ilyen egy-egy lépés felcserélhető a másikkal, de ahhoz, hogy valaki piacvezető legyen, ahhoz biztosan kell mind a 7 lépést alkalmaznia, de nem a 7-kel kell kezdeni. Úgyhogy az a jó hír, hogy végig kell indulnod ezen a 7 lépésen, és aztán majd eljutsz valahova, és majd érezni fogod, hogy az 5., 6., 7. szinten, illetve lépésnél, ott már azért eléggé nagy közönségnek fogsz majd kommunikálni, és eléggé ilyen felelősségteljes kommunikációs stílust kell alkalmazni, miközben sokrétűnek is kell lenni, és iszonyatosan dörzsöltnek. És aztán a 7. szinten ott már a piacvezetői babérok is várnak rád. Úgyhogy azt gondolom, hogy nincs más hátra, mint jó munkát kívánni ehhez a tevékenységhez. Jó munkát!